Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Szék délelőtti közleményéből kiderült, hogy Ferenc pápa enyheláza és elhúzódó hörkurutja ellenére jó hangulatban van és már újságot is olvas. Átesett a szükséges vizsgálatokon, a következő napokban pedig gyógyszeres kezelésnek vetik alá súlyosbodó légúti fertőzése miatt. Matteo Bruni, a Szentszéki sajtóiroda igazgatója arról tájékoztatott, a Szentatya mára tervezett jubileumi audienciája elmaradt, és nem celebrálja a vasárnapra tervezett, a művészek és kultúra világáért felajánlott jubileumi szentmisét sem. A tél leghidegebb időszaka következik a jövő hét elején, a kett hajnal lehet a legdermesztőbb, északkeleten akár mínusz 15 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, a vizeink is fagyni kezdenek majd, jó eséllyel még a Balaton is. Február közepén is 50%-ig töltve vannak a hazai gáztárolók, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. Jelenleg mintegy 3 milliárd 300 millió köbméteres földgázkészlet érhető el, ami körülbelül még 67 téli napra lenne elegendő. Orbán Viktor az Egyesült Államokban kirobbant USAID botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, a NATO jelenéről és jövőjéről, valamint az orosz-ukrán háborúról beszélgetett Tucker Carlson jobboldali véleményvezérrel bő egy órán át tegnap. A miniszterelnök azt mondta, 15 évvel ezelőtt Magyarország egy liberális ellenszélben tette a dolgát, de megállítottuk a migrációt, megvédtük a hagyományos értékeket, tiszteletben tartottuk a vallási közösségeket, nincs zöld üzlet, alacsony az adózás. Európa gazdaságának volt egy jól működő struktúrája, ami az olcsó orosz energiára és a fejlett európai technológiára épült, így tudott versenyképes lenni, azonban a háború miatt ez felborult, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy az európai gazdaság motorja mindig is Németország volt, ami most szenved, ezt pedig a többi ország is megérzi. Az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, ez nem Ukrajnáról szól, a stratégiai oka a NATO bővítése. Azt mondta, sokáig csak ő és a Vatikán állt a béke oldalán, később Szlovákia is csatlakozott, most viszont, hogy Donald Trump az amerikai elnök, már az Egyesült Államok is ezt a nézőpontot követi. A USAID botrány arról szól, hogy kiderült, az amerikai globalista baloldal az ország hivatalos fejlesztési ügynökségét használta ki ideológiáinak terjesztésére, otthon és külföldön egyaránt, a baloldali médiát is támogatták. A Nemzetközi Karitász viszont határozottan elítéli a USAID amerikai karitatív szervezet humanitárius és fejlesztési programjainak világszerte történő felfüggesztéséről szóló döntést. A több mint 200 országban működő segélyszervezetek szövetségének főtitkára Alistair Dutton szerint ez mérhetetlen szenvedést fog okozni, írja a Magyar Kurír. Az európai háborúpárti liberális elit mindent meg fog majd próbálni elkövetni annak érdekében, hogy ne jöjjön létre az ukrajnai háborút lezáró béke megállapodás, ami jelenleg közelebb van, mint valaha, közölte Szijjártó Péter a Médiacentrum Debrecen közügy extra esti adásában. A külgazdaság és külügyminiszter leszögezte, az ukrajnai háború lezárásához amerikai-orosz megállapodásra van szükség, ami eddig nem volt lehetséges, de most már békepárti amerikai elnök adminisztrációban. Novemberben nyugdíjkorrekcióra kerülhet sor, ha az infláció mértéke meghaladja a költségvetési várakozásokat, közölt a miniszterelnök tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette, a kormány továbbra is az inflációhoz igazítja a nyugdíjemeléseket. Kormányhatározat jelent meg este a Magyar Közlönyben a Rákos rendezőn megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő feladatok összehangolásáról. Eszerint Orbán Viktor miniszterelnök mostantól az építési és közlekedési miniszterre Lázár Jánosra bízza a váratlanul lefújt Mini Dubaj projekt helyén megvalósuló beruházással kapcsolatos tárgyalásokat. Az országban egyedülálló módon gyermek- és ifjúságvédelmi tanszéket hoznak létre a Gál Ferenc Egyetemen. A tanszéket a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott teológiai karhoz integrálva hozzák létre Szegeden. A várhatóan 2026-ban induló 4 fél éves képzések önköltségesek lesznek. Egyhetes európai szintű közlekedésbiztonsági akció kezdődik hétfőn, így hazánkban is. Elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki ez, közölte a rendőrség. Reggel 6,4-es erősségű földrengést jelentettek Oroszország Altaj köztársaságából, Szibíria déli részéből. Andrej Tulcsak, a köztársaság vezetője a Telegramon azt írta, áldozatok nincsenek, de készültséget rendeltek el, a nyilvános eseményeket lemondták, és az epicentrum közelében akadozhat a vízellátás. Végül az időjárásról, éjjel és holnap változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban -6 és -5, napközben +1-2 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szerelem, se veled, se velem, nem történt még ilyen sohasem. Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkem betekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz ki magadért szeret. Lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feledem, szerelem, elfújtad a magányt életem. Az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még száz csodát. Mit kislányomnak adok majd tovább.
Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lécoumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Hogyan lett egy Television Specialnek szánt kisfilmből egy 1 óra 16 perces animációs film? Milyen teóriák kapcsolódnak Tim Burton filmrendező munkásságához? Ezekről a témákról beszélgettünk az Eszterházy Podcast legújabb műsorában, a Filmtekercsben. Az első adásban a Karácsonyi Lidércnyomás című animációs film képi világáról, zenéjéről és karaktereiről Nagy Eszter és Tamás Virág beszélget. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícoumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Idén is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont az Egerwine Meetup 2025 kétnapos nemzetközi konferenciának, amelyen a szőlészborász szakma kiválóságai találkoztak, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, tudományos kutatási eredményeiket. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a meghívott előadók, elismert borászok, piaci szakemberek és kutatók mindannyian saját szakterületük mesterei, akik tudásukkal, tapasztalataikkal és egyedi látásmódjukkal irányt mutathatnak a hazai szőlő és borágazat fejlődéséhez. A rektor hozzátette, büszkék arra, hogy kutatásaikkal és innovációs tevékenységükkel nemzetközi szinten is elismert eredményeket érnek el. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona továbbá kiemelte, az EGRI szőlőbor kutatásfejlesztési kiválósági központ hazai és nemzetközi szinten is elismert, a tudományos tevékenység mellett valódi gyakorlati tudással is hozzájárul a borágazat fejlesztéséhez. A rektor hangsúlyozta, az egyetem borászati képzése gyakorlati fókuszú, így a hallgatóik napra kész, a piac igényeire reagáló tudást kapnak. Dr. Váci Kálmán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese köszöntőjében rámutatott arra, hogy az újabb kihívások, a világban tapasztalható változások, problémák mindig új megoldásokat, új válaszokat igényelnek. Hozzátette, nagy öröm számára, hogy ennek a szakmai eszmecserének és egyben baráti kapcsolatépítésnek teret adhat az egyetem. 12. alkalommal rendezte meg a tudományról diákoknak kíváncsiságból tehetségútlevél a felsőoktatásba elnevezésű programját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiuma, amelyre az ország minden részéről érkeztek a tehetséges diákok és mentoraik. A líceum dísztermében tartott esemény azokkal az érdeklődő diákokkal telt meg, akik a felkészítő tanáraik segítségével hetek, hónapokon át készültek arra, hogy szakmai zsűri előtt mutassák be az irodalomhoz, a történelemhez, a különféle természettudományokhoz és művészetekhez kapcsolódó témáikat. A tehetségútlevél program a 9-től 13. osztályos középiskolásokat szólította meg. Dr. Hadnagy József, az EKE Roma Szakkollégiumának igazgatója, az Egyetem Szociálpedagógia Tanszékének vezetője, egyben a program egyik főszervezője, büszkén jelentette be, hogy idén minden eddiginél több, összesen 147 pályamunka érkezett a zsűrikhez, amelyek mögött 170 előadó áll. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora kiemelte, tehetséges diákokból 250 évvel ezelőtt sem volt hiány, azonban nagy öröm, hogy ma már korszerű egyetemi oktatás várja a tanulni vágyókat Egerben. Ünnepélyes keretek között vették át díszoklevelüket a keresztféléves képzésen végzett hallgatók a líceum dísztermében. 400-nál is több hallgató tett sikeres záróvizsgát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem keresztféléves képzésén, amelyből 263-an vették át személyesen díszoklevelüket. Emellett habilitációs és doktori okleveleket, valamint publikációs díjakat is átadtak. A gazdaság és társadalomtudományi, valamint a pedagógiai kardiplomaosztó ünnepsége 10 órakor, a bölcsészettudományi és művészeti, az informatika és a természettudományi karé pedig 14 órakor kezdődött az egyetem vezetőségének ünnepélyes bevonulásával. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a hallgatók büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan nagy múltú intézményben szereztek képesítést, amelynek elődjében már a 18. és 19. században is magas színvonalú képzés folyt, és folyik ma is. Hozzátette, az egyetem a művészeti kar önállósodásával február 1-től már 6 karon fogadja a diákokat, gyakorlatorientált, modern képzéssel, amely ugyanakkor épít a hagyományokra és az örök emberi értékekre. Nem véletlen, hogy 2024-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el oktatási tevékenységüket, tette hozzá a rektor. Ingyenes, tanúsítványt adó, idősebb korosztályt megszólító kurzusokat indít 2025 tavaszán az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. 2024 tavaszán dr. Ternyák Csaba EGRI érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére indult útjára a Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen azzal a céllal, hogy hasznos tudással ruházzák fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az ingyenes felnőtt képzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10 alkalmas előadással, foglalkozás sorozat formájában. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon egyetemünk oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított szépkorúaknak, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. A Senior Akadémiára február 14-ig lehet jelentkezni személyes vagy online formában. További információk az egyetem honlapján. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi krónika. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Eszter mozgókép kultúra és média ismeret alapszakon van, én pedig kommunikáció és média tudomány szakon. Így adásainkban nem elemzésekkel készülünk, hanem inkább személyes véleményekkel.
Mivel az adás december 6-án jelenik meg, ezért a mai adásban a karácsonyi didérsznyomásról fogunk beszélgetni, melyet Henry Selick rendezett Tim Burton rajzai és ötletei alapján. Zenéjét pedig Danny Elfman kölcsönözte.
A film eredetileg egy félórás, úgynevezett television specialnek indult, a film narrátorának Tim Burton egyik kedvenc színészét, Vincent Price-t vizionálta.
A rendezést animátor kollégájára, barátjára, Henry Selickre bízta, a film törzsét képző zenei aspektussal Danny Elfmant kereste meg.
Szóval leginkább azért választottuk ezt a filmet így elsőnek, mert ez mikor ki fog kerülni, ez december 6-a lesz, és egy nyilván Mikulás, közeledik a karácsony, de nem akartunk egy olyan karácsonyi filmet választani, ami így ilyen klasszikus, ilyen értelembe vett karácsonyi film, és a Mikulással foglalkozik, ezért is választottuk ezt a mai filmet. Szóval történetét tekintve az ünnepek földjén játszódik, kifejezetten Halloween városban, ahol a főszereplőnk Jack egy csontváz, és azt kell tudni erről a városról, hogy minden évben a Halloween-t ünneplik, és e körül forog az egész életük. A főszereplőnk a halloweeni műsornak a főszereplője, a sztárja, és ezt is mutatják benne ugyan sok zenés betéttel. A konfliktust és a bonyodalmat az okozza a filmben, hogy a Jack megunja ezt a Halloween-t, és már belefásul, és megtalálja azt a kaput, ami elviszi a többi ünnephez, a karácsonyhoz, a hálaadáshoz, és minden ünnephez létezik egy ilyen kapu, és ő véletlenül pont a karácsonyiba megy be. És amit a karácsonyvárosban lát, az annyira megtetszik neki, hogy eldönti, hogy ő ezt meg akarja honosítani, és Halloween városban is ezt szeretné megmutatni az embereknek. Végül is ez okozza a bonyodalmat. Emellett egy romantikus mellékszál is kibontakozik a főszereplő Jack és Sally között, akinek egy mellékszálon keresztül mutatják be az életét, aki szintén elégedetlen, és én úgy gondolom, hogy ez mondjuk az egyetlen közös pont a két karakterben, hogy mind a ketten elégedetlenek azzal, ami jelenleg van nekik. Végül is a film nem kínál erre megoldást, mert hát spoilerek nélkül nehéz ezt elmondani, de nem honosítják meg a karácsonyt, maradjunk annyiban. Úgyhogy lényegében ennyi lenne a történet. Eszter, te kicsit beszélnél Tim Burtonról?
Hát azt tudni kell, hogy ugyan Tim Burton egy filmrendező, de nem ő rendezte a karácsonyi didérsznyomást. Valójában ő egy verset írt, és később ebből készült el a forgatókönyv, viszont ő csak rajzokat készített, illetve felügyelte a munkálatokat. Tim Burton egyébként 1958-ban született, és Kaliforniába járt, ott animációt tanult, és később animátorként dolgozott a Disneynél, de hát időközben ő is rájött, hogy ez a sötétebb stílus és sötétebb karakterek, ami az ő szívéhez annyira közel áll, az nem fér össze a Disneynek a világával. Így ott hagyta később a Disneyt, és saját projektekbe kezdett, például az Ollókezű Edward, a Charlie és a Csoki gyár, a Halott menyasszony.
És hát jó, hogy említetted a Disneyt, mert én, ahogy elkezdtem nézni a filmet, ez volt az első gondolatom, hogy egy ilyen sötét mese hogy tud kapcsolódni a Disneyhez.
Nekem nagyon-nagyon meglepő volt. Én nagyon-nagyon féltem volna szerintem ettől a mesét, ha fiatalabb koromban látom. Én most láttam ezt a mesét először, és hát igen, kicsit meghökkentő volt.
Az az igazság, hogy én körülbelül egy évvel ezelőtt már láttam, szintén így karácsony környékén, így ugyanez volt a szituáció, mint most, hogy nézni kéne valamit, ami úgy kicsit úgy karácsonyi hangulatba hoz, szóval nem ilyen tipikus mikulásos film vagy mese, hanem egy kicsit úgy sötétebb. Én azt azért úgy elárulom itt így a kezdetek kezdetén a hallgatóinak, hogy én nagyon szeretem a horrorfilmeket, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket az átmeneteket, mikor a mesébe egy kicsit ilyen horrorisztikusabb, gótikusabb elemeket beleviszünk. Úgyhogy nekem ez a film is nagyon tetszett.
Én nem tudtam, mire számítsak. Én szándékosan nem néztem semmilyen trélert előtte, semmilyen előzetest, hogy miről fog szólni ez a történet. Én a Halott menyasszonyt láttam nagyjából 3 évvel ezelőtt, és az nagyon-nagyon tetszett, és egyébként azóta fent volt a didérsznyomás is a listámon, csak még nem jutottam el odáig. Hát nagyon érdekes, nagyon tetszett az üzenete. Tehát Jacknek a karaktere, hogy ő valaki más akarna lenni, aztán ugye hát végül rájön, hogy ő úgy jó, ahogy van, és ez általában egyébként jellemzése a Tim Burton filmeket, hogy szeret ilyen karaktereket írni, akik akik így kicsit keresik a helyüket a világban.
Igen, ez nekem is nagyon szimpatikus volt, meg kifejezetten így erre biztosatolva az a jelenet, mikor megjegyzett egy ilyen kis foszlányt egy karácsonyi zenéből, és aztán próbálta ott az ott lévő zenészeknek eldúdolni, hogy akkor játsszák el, mikor ők ilyen nagy karácsonyi fesztivál csinálnak, és akkor, hogy maga a hangszereknek is mennyire más volt a hangja, és annak ellenére, hogy ez egy vidám zene volt, mégis mennyire mély hangon és mennyire nyomasztóan sikerült ezt is előadni. Én nagyon szeretem a Tim Burtonhez köthető filmekben, hogy mindig van egy ilyen kis kísérő, egy kis kutya. Ez nekem nagyon szimpatikus, meg hát ugye visszatérő motívum a filmjeiben. A színvilág nekem nagyon érdekes volt, mert nyilván az egész egy ilyen nagyon sötét, nagyon fakó, tényleg Halloweenhez illeszkedő, de mondjuk a karácsonyvárosban meg sokkal inkább nyilván a hangulathoz illően sokkal színesebb, sokkal vidámabb. A karakterek szempontjából te egyébként mit gondoltál, neked azok hogy tetszettek?
Hát talán ez az egyik olyan része a filmnek, ami miatt nekem kevésbé tetszett, hogy nekem nem voltak ilyen túlzottan kidolgozottak ezek a karakterek. Tehát Jack egyébként egy tök kedves, tök nyitott figura ezek szerint az új dolgokra. Az ő motiváció az így érthető, és az így átjött, de igazából így túl sok háttérinfót sem tudunk meg semmiről, meg úgy, hát nem tudom, úgy nem tudnék lehet, hogy öt jellemzőt mondani egyik karakterese, hogy mi a jellemző, azon kívül, hogy jó vagy rossz, mert ilyen nagyon szélsőségesen valaki vagy nagyon jó volt, vagy nagyon rossz.
Nekem érdekes volt a polgármester ezzel a két arccal, hogy én nem tudtam belőni, hogy ő egyébként most valami játékra szeretne utalni, aminek így két arca van, vagy arra, amit az amerikai horror sztoriban is megemlítettek, hogy volt egy ilyen, hát én inkább mondanám legendának, de az a lényege, hogy volt egy ember, és egy olyan betegséggel született, hogy a hátán, tehát a feje hátulján is volt egy arca, és ugye úgy tartották, hogy ami rendesen az arca helyén, ahol normálisan is lenne, az volt a jó, és ami meg a hátán nőtt ki, az volt a rossz szénje, és ez suttogott folyamatosan a fülébe, és ugye ezt mutatták meg az amerikai horror sztoriban is, és nekem például erről teljesen ez jutott eszembe. Meg érdekes volt, hogy ugye Halloween, ez egy nehezebben behatárolható tér, mert mondjuk emberek úgy nem voltak, csak inkább ilyen állati lények, de hogy úgy nem tudtad senkiről megállapítani, hogy ő konkrétan micsoda.
Igen, igen, igen.
Tehát mondjuk Jacknél is láttuk, hogy ő egy csontvázszerűség, meg láttuk a polgármesteren, hogy ő valamiféle, hát én nem is tudom, engem egyszerre emlékeztetett egy ilyen halloweeni cukorkára, erre a tipikus narancsárga, sárga, barna csíkosra, meg erre a legendára. De egyébként ebben teljesen igazad van, hogy én se tudnék most úgy a karaktereknek így öt tulajdonságot felsorolni, mert szerintem nem igazán volt kibontva.
Igen, én is így gondolom. Viszont abban igazad van, hogy a külsejük, meg így, tehát a külső tulajdonságaik, azok viszont tök érdekesek, például Sally-nek is, hogy igazából ez az egyik érdekes tény ebben a filmben, hogy úgy nem féltes senkit, mert már mindenki valami szinten halott, szóval innentől közel halhatatlan. És hát Sally-nek volt ugye ez az érdekes tulajdonság, hogy egy ilyen rongybaba, és hát ő lényegében szét tudja magát szedni, és hát tök mindegy, hogy igazából mit csinálnak vele, ő darabjaira tud esni, aztán csak szimplán összevarja magát, szóval nekem az ő karaktere volt még ilyen nagyon, hát ilyen téren kicsit szabad, meg nagyon-nagyon bátor, úgyhogy nekem ő maradt meg nagyon.
Nekem az ő teremtője, vagy apja, ez a félig kacsa, félig nem tudom milyen lény, volt tök érdekes, hogy foggal körömmel küzdött érte, hogy menjen vissza, hogy ne menjen el, ne kóboroljon el, legyen ott vele, bezárta, és egyszer csak úgy döntött, hogy na jó, akkor meguntam, és akkor inkább csinálok magamnak sokkal jobbat. Tehát nekem ez olyan, hát jó, most egy ilyen filmnél bármire azt mondani, hogy szürreális, ez olyan nem feltétlen idevaló, de én úgy éreztem, hogy ez úgy nem lett rendesen kidolgozva, mert elvileg a sztori szerint többször is már ott hagyta, meg ilyen gyógyfőzetekkel elkábította, hogy ki tudjon szökni, és aztán hirtelen, amikor már a sztori úgy kívánja, akkor pedig már akkor csinál magának, amit eddig is megtehetett volna. Tehát nekem ez olyan furcsa volt. Amit én nagyon sajnáltam, hogy nem kaptunk belőle többet, azok a gyerekek. Sajnos nem emlékszem a nevükre, de nekem az ő daluk is nagyon-nagyon tetszett, meg az, hogy ők hogy kerültek ehhez a
Ez ugi-bugi.
Az ugi-bugi, igen, tehát hogy kerültek oda, és miért segítik ők ezt a lényt?
Igen, tehát ez a három gyerek, erre a három rossz csontra gondolsz.
Igen, igen.
Ilyen igazi fene gyerekek voltak igazából, és teljesen én sem értettem, hogy ők meg olyan hirtelen kerültek elő, tehát egyszer csak a filmben így Jack hívatta magához oda őket, és így csak ott voltak, és utána jött képbe mondja az ugi-bugi, tehát ilyen nagyon, nagyon csapong a sztori, de egyébként azt hiszem az egész film ilyen 1 óra 15 perc, vagy 16 perc, szóval egyébként nem is túl hosszú.
A zenékről még nem nagyon beszéltünk, neked azok közül mondjuk melyik volt a kedvenced?
A This is Halloween, azt én is nagyon szeretem. Volt még egy közös daluk a Sally-vel, az nagyon tetszett ott a végén, amikor már ott vannak a Havashegyen. Uh-huh. Az még nagyon-nagyon nagy kedvencem volt.
Hát az az igazság, hogy én ugye Halott mennyasszonyt, de hát ezek szerint te is hamarabb láttam. Hát akármennyire is nem akartam úgy nézni, hogy összehasonlítsam, azért csak összehasonlítottam így fejbe, miközben néztem. És azért én a Halott mennyasszonynál mondjuk a zenéket, azokat jobban szerettem. Viszont nem tudom, nekem valahogy ennek érdekesebb volt a képi világa.
Értem, mit mondasz. Nem tudom, nekem pont a Halott mennyasszony, ez a hideg, ez a kékes világ, az nekem szimpatikusabb volt egy kicsit, de ez is, tehát a Karácsonyi Vidérnyomás is egyébként nagyon-nagyon jól néz ki, és úgy nagyon hozza azt a Tim Burton-ös világot. Meg hát nagyon sok munka is volt benne, nyilván ugye stop motion-nál készült, 3 évig készült a film, és minden nap 1 percet csináltak meg, és azt hiszem a karaktereknek több fejeket is csináltak, de talán Jacknek több mint 400-at, hogy így a különböző arckifejezéseket tudják ugye bemutatni, hogy minél több érzelem legyen ugye a karakterek arcán, és ez amúgy nagyon-nagyon érdekes, és hát én nem is tudom, mikor láttam utoljára stop motion animációt, így a Halott mennyasszony is a Liders nyomáson kívül. Szóval hát nagyon-nagyon sok meló van benne, de nagyon jól néz ki egyébként az egész összességében.
Igen, amit legjobban hoznak ezek a Tim Burtonhöz köthető filmek, számomra a hangulat. És ehhez ugye a zene is nagyon-nagyon durván hozzátesz. És ugye a Falconban mondtuk, hogy eredetileg csak egy television specialnek indult, és egy színésszel képzelt el Tim Burton ezt az egészet, viszont aztán a későbbiekben úgy alakult, hogy egy rendes film lett belőle, egy animációs film, és a zenét azt Danny Elfmanre bízta, és annyira tudott azonosulni Jacknek a karakterével, legalábbis úgy nyilatkozott, hogy ezért hozták meg azt a döntést, hogy végül az ének hangját is ő adja neki. Szerintem ez is nagyon, nagyon jól működött. Mondjuk észrevehető volt, hogy tényleg musical jellegűen gyakran csak ilyen felkiáltások. Mondjuk itt gondolok itt pont arra, amikor Karácsonyvárosba megy, és akkor mindenre what this, szóval érezhető volt, hogy ő nem feltétlenül egy énekes, mégis nagyon-nagyon jól tudta hozni ezt a karaktert, valószínűleg azért, mert tényleg tudott azonosulni vele.
Igen, és én még annyit olvastam, hogy amikor Tim Burton felkérte Elfmant, hogy írja meg, szóval, hogy készítse le a dalokat a filmhez, akkor Elfman kb. Így azonnal elkezdett dolgozni rajta, és pár hét alatt elkészültek ezek a számok, mert annyira jött az ihlet, és annyira tetszett neki egyszerűen ez a film, hogy erről meg akarja csinálni minél hamarabb a zenéken.
Így zárásként készültünk Tim Burtonhoz kapcsolódva ilyen kis teóriákkal, ami érinti a Karácsonyi Liders nyomást is. Ezek a teóriák leginkább TikTokon terjedtek el, szóval az, hogy mennyire valósak, azt mindenki döntse el saját maga. 3 filmre csoportosulnak ezek a teóriák, és ugye az egyik az a Karácsonyi Liders nyomás, a Halott mennyasszony, illetve a Frank Weenie. Hasonlóan sötét animációs mese, viszont itt már nem működött közre a Disney. Lényegében annyi a történet, hogy van egy kisfiú, aki ilyen kísérletekkel szeret foglalkozni, viszont az apukája nagyon erőlteti neki, hogy sportoljon, és a legjobb barátja a kiskutyája. Mikor elmegy sportolni, mert erőltetik neki, akkor sajnos a kiskutya az elpusztul, mert elüti az autó, és aztán ennek következtében azt a tudást, amit ez a kisfiú az évek alatt szerzett azzal, hogy hobbi szinten nagyon foglalkozott a kémiával, fizikával, egy ilyen Frankenstein módon összerakja a kiskutyát, és feléleszti. Eszert egy kicsit beszélsz a Halott mennyasszonyról, csak hogy kapjunk egy kis képet róla, hogy kapcsolódik a mai filmhez.
Igen, persze. Hát elég rég láttam azt a filmet már, de emlékszem, hogy három főbb karakterünk volt, ott Viktor, Viktória, Viktornak a jegyese, és a halott mennyasszony, és igazából az történt, hogy Viktor, amikor kiment az erdőbe, hogy elkészüljön arra, hogy hogyan fogja megkérni Viktória kezét, akkor egy baleset következtében véletlenül megkérte a halott mennyasszony kezét, és hát így eljegyezte őt, és igazából ebből jönnek utána a bonyodalmak, úgyhogy...
A sztori szempontjából egy nagyon fontos részlet kimaradt, mégpedig, hogy volt egy kutyája.
Ja, tényleg.
Ami ott a... Hát én nem is tudom, hogy föld alatt, halálváros, valahogy így tudnám megfogalmazni, ahova lekerült ugye a halott mennyasszony miatt, és ott volt neki egy kutyusa, aki már ilyen csontvász formában jelent meg, hiszen ugye ez már ilyen túlvilágszerűség volt, és ez a teória, amiről itt beszéltünk, ez azt mondja ki, hogy az kronológiai sorrendben a kutyussal, aki meghalt, és aztán Frankenstein módjára újraélesztették, az első. Ehhez kapcsolódik a halott mennyasszony, ahol Viktor már, mint felnőtt férfi, találkozik a kutyusnak a csontvázával, lelkületével, a karácsonyi lidércnyomásban jelenik meg, mint Jack a csontváz. A kutyus pedig itt már nem csontváz alakban, hanem ilyen szellem, entitás formájában jelenik meg. Te erről mit gondolsz, Eszter?
Az a baj, ez annyira logikus, hogy szerintem, hogy simán lehetne igaz, nem tudom, hogy erről Tim Burton valaha így reagált volna, hogy van-e valóság alapja, de ez egy elég helytálló teória.
Én is úgy gondolom, meg megmondom őszintén, én ennek következtében néztem meg a Frank Weenit, és egyébként, ha jól emlékszem, akkor ott szintén Viktor a kisfiú. Én már csak ebből a kis véletlenből kifolyólag is gondolnám, azért nagyon szembetűnő, hogy tényleg a legtöbb filmjében van egy ilyen fordulat.
Igen, vagy még azt tudom elképzelni, hogy nem is egy ember lenne, így a Viktor, a Jack és a kisfiú, de lehet, hogy a kutya ettől függetlenül tényleg egy élet az, amit így bemutatnak, és különböző emberek találkoznak így vele különböző szakaszban, és ő így kerül át emberekhez. De hát mindenképpen, tehát ez egy nagyon fontos motívum a Tim Burton animációkban.
Összességében szerintem egy jó film volt, nagyon jó kis zenékkel, és... Szerintem egy jó film akár Halloweenre, akár ilyen kis karácsonyi kedvhozónak, viszont hogy gyerekeknek mennyire ajánlatos, az még úgy kérdéses, de hát a Disney úgy gondolta, hogy belefér, akkor kik vagyunk mi, hogy ennek ellent menjünk.
Bár több próbálkozás után a Disneynek se volt ilyen sötétebb mesékkel, de hát így egyszer szerintem mindenkinek érdemes megnézni, már csak azért, ahogy megcsinálták az egész animációt, meg hát az üzenete az nagyon kedves, és egyébként nem tudom, azt végül említettük-e, de Jack végül rájön arra, hogy ő elégedett azzal, aki ő maga, és így nem is akar más lenni, és ez egyébként egy szép lezárás.
És ennek a beszélgetésnek is tök jó volt ez a lezárás. Egy hónap múlva ismét jelentkezünk hasonló filmes tartalmakkal, ahol meghallgathatjátok a véleményünket.
Tartsatok velünk akkor is!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kis István népi iparművész Fafaragót, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökét. Azért beszélgetünk itt ismét, mert a múltkor ugye a Martin György díj kapcsán beszélgettünk veled, viszont az az öröm érte az egyesületet, hogy ti is elismerő oklevelet kaptatok a Magyar Művészeti Akadémiától.
Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót. az örömhír csőstű szokott jönni, hál' Istennek. A 42 éves egyesület, ami másodikán ünnepelte a 42. születésnapját, tehát 1982. október 2-án alapították meg az egyesületet, és ebben az évben elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevelét. Nagy megtiszteltetés, tehát akkor, amikor a Művészeti Akadémia népművészeti tagozata megismeri az egyesület munkáját, és ezt elismerésre méltónak találja, akkor hát ez a nagyon nagy büszkeség, hogy ez a 42 év nem telt el hiába.
Hogy emlékszel vissza az egyesület munkájára?
Az az igazság, hogy én az egyesületbe nem mint alapítótag kerültem, hanem majd 20 évvel később kerültem az egyesület látókörébe egyáltalán. De hát ez úgy kezdődött, hogy 82. október 2-án 19 ember összeült, és elhatározták, hogy megalakítják a Heves megyei Népművészeti Egyesületet. És ezekből a tagokból még 8-an mindig velünk vannak aktív tagokként. Többiek sajnos elhaláloztak, vagy kiléptek az egyesületünkből, de ők még mindig velünk vannak, és tevékeny részesei az egyesületnek. Nyilván az a 42 év az elején eufórikus volt, összejöttek a népművészetben azok az emberek, akik a tárgyalkotó népművészetet képviselték. Összesen mai napig is 14 szakmában, nagyon sok szakágban művelik a népművészetet a mi mestereink, és hát bizony, ugye végigmentek az alapítástól egészen az egyesületté válásig, ami ugye egy jogi formula lett, a rendszerváltást követően jogi személyiséget kellett teremteni az egyesületnek, és az ezzel járó összes problémát az akkori vezetés végig küszködte. Így jutottunk el odáig, hogy egy hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggel bíró egyesület lettünk, aminek nagyon komoly alapszabályzata van. Nagyon sok munkát végeztek a tagjaink, óriási mennyiségű pályázatokon vettek részt, kiállításokat szerveztek, minden olyan standard munkát végig csináltak, amit ezek a népművészeti egyesületek végig követtek a életük során. Gyakorlatilag a Heves-megyei Népművészeti Egyesület az első között alakult meg. Egyidősek vagyunk a NESZ-szel. A NESZ alapító közgyűlésén 3 akkori tagunk vett részt, és azok közül Berzevici Fehér János még a mai napig is aktív tagunk. A többiek ők kiléptek az egyesületből, máshol folytatják a tevékenységüket. De a NESZ a 40. születésnapján őket, mint NESZ alapító tagokat is külön elismerte.
Közben hagyd mondjam el a hallgatóknak, hogy ugye ez a Népművészeti Egyesületek Szövetségét jelenti.
Ja, bocsánat.
Hogy aki esetleg nem tudja, mert nekünk egyértelmű, de hogy említetted, hogy 14 szakákban dolgoznak alkotóitok. Úgy gondolom, hogy a táborok, illetve a 2 évente megrendezésre kerülő viseletkonferencia miatt talán ez a 2 a fafaragás, illetve a hímzés, szövés a legismertebb.
Tulajdonképpen igen, de ha áttekintjük, tehát a viselet konferencia, ugye a hímzők, csipkeverők, szövők, viseletkészítőknek az ünnepe. És hát nyilván az ehhez kötődő összes kiegészítő szakma, a gyöngyfűzés, az ékszerkészítés. Nálunk ugye van mesterek között hímző, szövő, fafaragó, gyöngyfűző, viseletkészítő, játékkészítő, fazekas, bőrműves, népi ékszerkészítő, lószőr ékszerkészítő, mézeskalácsos, kosárfonó, babakészítő, csipkeverő, bútorfestő, szaru és csontfaragó, csuhé és szalmafonó, de nem is győzöm elsorolni, annyiféle szakmát űznek a mestereink.
Igen, sok-sok, mindegyik szép, mindegyik érdekes. Azt tudom, hogy az egyesületnek nincsen saját alkotóháza, tehát ilyen szempontból azokkal szemben, akiknek esetleg van, nehezebb szerveznetek, akár összejövetelt, akár foglalkozásokat.
Ez így van. A régi időkben, amikor az egyesület úgy működött, hogy valamelyik intézménynek a pártfogoltjaként, és gyakorlatilag mentort rendeltek az intézményből hozzá, aki segítette munkájukat. Ugye ez megszűnt. Abban az időben nagyon könnyű volt szakköröket szervezni, helyet biztosítottak, meg volt a lehetősége, hogy ott tanítás folyjon, és akkor nyilván sokkal több fiatalt lehetett elérni. Na most ez szép lassan a rendszerváltás után megszűnt. Gyakorlatilag ma már csak kvázi befogadó intézményünk van, ami a székhelyet biztosítja, és időnként néhány közös projektet tudunk megcsinálni, például a viselet konferencia, és ők biztosítják a helységet a közgyűléseinknek. De hát a mi mestereink önállóan a saját műhelyeikben dolgoznak, és így érik el ezeket a csodálatos eredményeket, amit egyébként elérnek, ami országosan is elég ritka. Tehát ebben a pillanatban elmondhatjuk, hogy van 17 népiparművészünk. 17 népiparművésszel nagyon kevés egyesület büszkélkedhet, és most örömmel jelenthetem, hogy a 18. is előkészítette a pályázatát. Tulajdonképpen már csak a Népiparművészeti Tanácsadó Testület ülésére vár, hogy ott elfogadják az ő pályázatát, és akkor 18 népiparművészünk lesz.
Ha nevet nem is mondasz, szakágat kérdezhetünk?
Az összesre?
Nem, csak, de végül is igen.
Hát van kosárfonó, fazekas, viseletkészítő, kettő, sőt három, hímzők, bőrműves, faszobrász, lószőrékszer készítő, szűrrátét készítő, fafaragó, és most egy fa és csontfaragó aspirál a népiparművész címre.
Jó, széles a skála?
Gyakorlatilag majdnem minden szakágból van népiparművészünk, ami ugye nagyon nagy dolog. Ezeknek a mestereknek a munkája, ami az egyesület tevékenységét meghatározza. Az összes többi mester pedig mondjuk így a szakmai ambíciók nélkül örömmel végzi a munkáját, és abban leli az örömét, hogy ő valamit el tud készíteni, és ezt időnként kiállításokon megmutatja a közönségnek.
Egy kicsit beszéljünk már arról, hogy a népiparművész cím mit jelent, hogy tisztában legyenek vele a hallgatók, hogy az, hogy 17 népiparművészetek van, az miért jelent nagyon nagy dolgot?
A népiparművészet minősítő folyamat az egy rendkívül nehéz. Ebben a pillanatban ezt a hagyományok háza szervezi, és minden szakágra előírt mennyiségű zsűrizett iparművészeti terméket, rossz szóval mi alkotásnak szoktuk mondani, kell előállítani, tehát meg kell alkotni. Például a fafaragóknál 35 B-kategóriás, ami ma míves termékként jelenik meg, és 5 darab A-kategóriás, ami mesterremek kategóriát jelent. 40 zsűrizett portégát kell bemutatni, amit az előbb is mondtam, a Népiparművészeti Tanácsnak a zsűrije elfogad, és ezt úgy ítéli meg, hogy ezek a népművészet vagy hagyományos, vagy már a modern ágának megfelelően megkapták ezt a minősítést. Amikor ez megvan, akkor kapja meg valaki a népiparművész címet a NIT-nek a döntése alapján.
Igen, tehát sok munka, nagyon sok tárgyat kell elkészíteni, mert ugye bead az ember valamit, egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan minősítést ér el, amit szeretne.
Hát így van, tehát mondjuk, hogy minden beadott zsűrizésből, hogyha egyharmadát kiejtik, akkor is ott van, hogy 50 darab, akár az már egy életműnek is jelentős lehet. Az egyesületnek van, jelenleg 60 tagja van, ebből tiszteletbeli tag van 8, tehát akik már nem aktívak, hanem a korábbi tevékenységük alapján tiszteletbeli tagok lettek, akik mégiscsak hozzánk tartoznak, mert szeretjük, hogyha közénk tartoznak, és ők is úgy érzik, hogy hozzánk tartoznak. Tehát 50-52 ember van, aki alkot, és ebből azért 18
népiparművész, ez
óriási szám. És ha még ezt hozzátesszük, hogy az is nagyon ritka, hogy egy egyesületben 4 népművészet mestere van. Ugye Bai Imréné, a kosárfonó, Horváth Tibor, a bőrműves, Berzevici Fehér Jánosné viseletkészítő, és Erdész Judit Mária, a hímző és viseletkészítő. Ők szakmájuknak meghatározó mesterei, megkerülhetetlenek, mint tudásban, mint pedig elismertségben. Nem véletlen, hogy a viseletkonferencia nálunk jött létre. Pontosan ezeknek a mestereknek a tudására hivatkozva, ami már 24 éve lesz, mert hogy most fogjuk rendezni a 13-at. És akkor még nem beszéltünk az egyéb szakmai elismerésekről. Tehát ha azt nézzük, hogy az Egyesületben jelenleg van 5 Királyzsiga díjas mester, ami a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a kitüntetése, ami a mozgalomért és a szakmáért végzett tevékenységet ismeri el. Nagyon ritka, hogy ebből is egy egyesületből legyen. És akkor még nem beszéltünk a szakmai díjakról, de ha azt mondom, hogy a szakmai díjak, amik ugye az egyének tevékenységét ismerik el, a hallgatók ugye nem tudják, de ha elmondjuk, hogy az országos népművészeti kiállítások 5 évente kerülnek megrendezésre, és az 5 év alatt elkészült alkotásokat válogatják be erre az országos kiállításra, ahol különböző díjakat adnak át. Díjazása a bronzoklevél, ezüstoklevél, aranyoklevél, és a legnagyobb a gránátalma díj. Ha azt mondom, hogy a 21-es volt az utolsó, 20 helyett 21-ben rendezték, 2021-ben rendezték meg az utolsó országos népművészeti kiállítás. Tehát 21-jel bezárólag volt 4 bronzoklevelünk, 11 ezüstoklevelünk, 7 aranyoklevelünk, és 8 gránátalmadi. Tehát a 8 gránátalmadi, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majdnem minden évben hogy minden kiállításon kaptak gránátalma díjat a mestereink. A legelsőt 82-ben, az alapítás éve, és már az alapítás évében, és itt mondjuk ki név szerint Gelsei Sándor bútorfestő már gránátalma díjat kapott, akkor még nem Budapesten rendezték, hanem Nyíregyházán, jól emlékszem, és hát így bizony így végig sorba jönnek az elismerések.
Ami azt mutatja, hogy az első perctől kezdve nagyon magas szakmai színvonalon dolgozott az Egyesület.
Igen, és hál' Istennek ez azóta is töretlen, hiszen ezek az eredmények mind azt mutatják.
Említettük, hogy ugye saját alkotóházatok nincs, ugyanakkor mégis megvan a tér, ahol aki szeretne bekapcsolódni, aki szeretne tanulni tőletek, az tud kapcsolatot teremteni veletek, hiszen akár a 2 évente már említett megrendezésre kerülő viseletkonferencián is találkozhat a mesterekkel, ahol színvonalas szakmai előadásokon vehet részt, illetve alkotótáboraitok vannak.
Így igaz. Akkor térjünk vissza ismét a viseletkonferenciára. Tehát annak idején, amikor a viseletkonferenciát létrehozták, ugye az volt a cél, hogy ne csak a hagyományos népviseletek, hanem a népművészet formavilágát feldolgozó modern viseletek jöjjenek létre, amik egyébként azonnal megmondhatod, hogy ez mégiscsak a magyar népviseletből jövő evolúciós folyamat, és hogy ennek legyen egy olyan fórum, ami országos fórum, és ugye hát, mint ahogy mondtuk, hogy az Egyesületben akkor is működő 3 meghatározó viseletkészítőnek a életművére alapult ez az egész, Bezeviszi Fehér Jánosné, Erdész Judit Mária és Lovászné Juhász Rita munkájára, aki egy elismert, akkor még fiatal mester volt. Ő egyébként egy népművészeti ifjúmestere egy címet kapott, hogy ezt elfelejtettük mondani, hogy egy népművészeti ifjúmestere is van, mert nálunk, hál' Isten, akkor még fiatal mester volt. És az úgy alakult az évek során, 2 évente kerül ez megrendezésre, és mindig rendkívül jó szakmai előadások társultak hozzá. Néprajzkutatók, viseletkészítők, kiegészítőkészítők csatlakoztak be, és tartottak színvonalas előadásokat. Egyre többen jönnek ezekre a konferenciákra. A jövő évi program jó. Már az önmagában is egy csodálatos lesz. Dr. Fülemile Ágnes fog kalotaszegi népművészetről egy előadást tartani. Vagy Kis Gabriella, az MMA ösztöndíjas gyöngyfűző kalotaszeg asszonyairól fog beszélni, akiknek a gyöngyfűzését, a gyöngydíszítését tanulmányozta, és ebből készített egy egészen új kollekciót. Vagy Dr. Simonovics Ildikó, a Nemzeti Múzeum divattörténésze tart egy előadást a Magyar Menyasszony kiállítással kapcsolatban. Vagy Molnár Madarász Melinda, művész nevén Melyke, divattervező, a tradíciókról és a hagyományok újraéledéséről fog beszélni. Vagy például, hogyha azt nézzük, Barsi Csaba, a pitykegomb kutató, a pitykegombokról fog előadást. Tehát, hogyha ezeket nézzük, ezek olyan érdekes előadások lesznek, ami mindenhonnan a szakmabelieket vonzza, sőt, a külső érdeklődőket is. Általában 150 regisztrált látogató van ezeken a konferenciákon, és azon túlmenően, hogy itt kiváló előadások hangzanak el két napon keresztül, ehhez társul egy nagy kiállítás, egy országos kiállítás. Hogyan tudják elképzelni a viseletkészítők, az ország viseletkészítők túlélni azt a korszakot, hogy múzeumi tárgyból viselhető legyen. Tehát mindenképpen egy olyan irányba szeretnénk elmozdítani a népművészetet, hogy közelebb kerüljön az emberekhez, a fiatalok megértsék, megszeressék azt, hogy milyen csodálatos kincs van a magyar nép birtokában.
Igen, tehát hogy ne csak megmaradjon múzeumi tárgyként, hanem hogy tudják használni, adott esetben viselni, úgyhogy ez szép maradjon, mert ezért sok olyan feldolgozást látunk mindenhol, ami talán nem állja meg a helyét, és azért jó, hogy az Egyesület rendezi ezt a konferenciát, mert ott igazából a szakmai felügyelet is biztosított.
Természetesen, tehát a pályázatra beküldött anyagból gyakorlatilag egy szakmai zsűri válogatja ki a kiállításra kerülő tárgyakat. Gyakorlatilag ez garancia arra, hogy itt valóban vagy a teljesen autentikus népviseletek kerülnek, vagy a mintakincsnek megfelelő feldolgozások kiváló minőségben kerülnek kiállításra. Nem véletlen az, hogy az ACMA úgy gondolja, hogy az EGRI kiállításon, a viselet kiállításon megjelenni egy dicsőség.
Térjünk át a táborokra is.
Valaha az Egyesület komplex táborokat rendezett, ahol közösen minden szakma együtt dolgozott, mutatták egymásnak, hogy mit tudnak, tanították egymást. És a táboroknak ez a legfőbb célja, hogy a tudást átadni azon túlmenően, hogy alkotásokat hozzanak létre. Ma már gyakorlatilag egy nagy tábort viszünk, szeretnénk ezt később majd bővíteni, de most ez egyelőre ez az egy nagy táborunk van, az Aldebrei Fafaragó tábor. Az is jubileumi évhez érünk, jövőre lesz a 10. faragó táborunk. Amikor ezt a tábort megalapítottuk, akkor a Heves megyei iparkamara, Aldebrei önkormányzat és az Egyesület kötött egy együttműködési szerződést, ahol ugye elhatároztuk, hogy Aldebrőt fogjuk szépíteni. Már akkor úgy hirdettük meg, hogy ez egy nyílt tábor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jöjjenek, tanuljanak, vagy csak lássák a mestereket dolgozni. Munkaközben, hál' Istennek, iskolás csoportok is jönnek néha. Tévében is megmutatják, hogy miket és hogyan dolgozunk. És hát így alakult, hogy a 10 év alatt, ugye jövő lesz a 10. tábor, odáig jutottunk, hogy 56 alkotás készült el, ami ugye önmagában is nagy dolog, de főleg, ha úgy nézzük, hogy ezek komplett önálló alkotásoknak is megfelelnek. Így készült el a Aldebrei Történelmi Emlékút, ami 21 állomásból áll, és ott a magyar történelem és az Aldebrő történelmének az összesimulása látható. Egy harangláb is készült, ami az emlékparkba betérőket fogadja. Minden egyes táblán a magyar vagy az Aldebrő történelem, vagy a Aldebrő történetek a szőlőművelés, a dohányművelésnek a megörökítése van. Vagy a szkíta emlékhely, ahol szobrok és padok örökítik meg a szkítáknak a jelenlétét, mert itt ugye arról beszélhetünk, hogy szkíta jelenlét volt, vagy pedig a szőlőművesek emlékhelye, ahol az aldebrői szőlőművelésnek állítottunk emléket szobrokkal, kopjafával és padokkal. Ha ezeket így összeszámoljuk, akkor, mint ahogy mondtam, 56 alkotás, önálló alkotásként is felfogható alkotás szerepel, ami már önmagában is nagyon nagy dolog. A megyében biztos, hogy nincsen ilyen. Az országban is 2 vagy 3 létezik, ami ennél nagyobb. Tehát azt mondhatjuk, hogy országos szinten is elismert, ma már elismert, mert tudnak rólunk, ma már máshonnan is hívunk mestereket, mikor több munka van, eddig az Egyesület tagjai készítették. És mint ahogy beszéltük is, hogy ugye ennek az a lényege, hogy egyrészt kedvet kapjanak az emberek ahhoz, hogy ebben az esetben faragjanak, és hát ugye hál' Istennek ez felkelte az érdeklődést.
Nem régen volt a 40. kerekéfordulótok, ha jól tudom, akkor könyvkiadással is megünnepeltétek ezt.
Ugye az Egyesület készült mindig a jubileumra, tehát már a 35. évfordulót is egy pici kis kiadvánnyal ünnepeltük meg, ahol egy sokkal szerényebb, de mégiscsak összefoglaló műsületett, ahol felmértük az Egyesület állapotát, és akkor a 40-re pedig úgy döntöttünk, hogy meg kellene jelentetni ezt könyvben, és egy nagy összefoglaló munkát megjelentetni az Egyesületről, és hát így készült el, hál' Istennek pályázati forrásokat tudtunk rá szerezni. A Számadás című könyvünk, ami Számadás a 40 évről, ebben minden volt elnök elmondja az ő történetét és a véleményét az Egyesületről. Felmértük és összegyűjtöttük a megjelent cikkeket az Egyesületről, és ami a legfontosabb, minden egyes akkor létező tagunkról az életrajzát és a munkásságát bemutattuk. És így végül is a könyv maga az 210 oldalon jelent meg, és ezen a jubileumi közgyűlésen nem csak a könyvet mutattuk be, mind a sajtónak, mind pedig a tagjainknak, hogy meg is kapták azonnal, hanem rendeztünk egy Számadás címmel egy kiállítást is, ahol gyakorlatilag minden tagunktól kértünk anyagot, és ott bemutattuk az Egyesület akkori állapotát, de Számadást készítettünk, hogy tulajdonképpen hogy is áll a 40 év alatt az Egyesület. Nagyon nagy sikerű kiállítás volt, hál' Istennek. Ugye nagy örömmel gyűltünk össze, hogy közösen ünnepeljük az akkor éppen eltárt 40 évet, mint ahogy minden egyes együttlétünk nagy öröm, hogyha az Egyesület közgyűlésre gyűlik össze. Mint ahogy majd hamarosan december elején ismét összegyűl.
Szor kerül rá, igen. Annyit kérdeznek még csak, hogy milyen terveitek vannak, vagy mi az, amit szeretnétek elérni mindenképpen a jövőben?
Mindenképpen folytatni szeretnénk az Egyesületet bemutató kiállítást, sorozatot. Gyakorlatilag azon túlmenően, hogy a viselet konferenciákhoz köthetően minden két évben van egy nagy kiállításunk, ami helyek közzel majdnem minden évben, konferenciák közötti évben próbáltunk kiállítást rendezni. Tavaly Kisgyőrben mutatkozhattunk be, ahol örökségünk címmel 40 egyesületi tag, 204 munkája volt jelen, és szeretnénk ezt folytatni, tehát jövőre konferencia év lesz, abban az évben már nem tudunk, de a következő évben mindenképpen szeretnénk egy bemutatkozó kiállítást csinálni, hiszen lassan eltelik a Számadás óta 5 év. Ott leszünk, hogy ismét meg kell mutatnunk, hogy mik azok az újdonságok, amik készültek, vagy mik azok a régen készült tárgyak, amiket még esetleg nem láttak a látogatók, de mindenképpen megmutatni azt, hogy van a Heves megyei Népművészeti Egyesület, hogy működik, és hogy a mesterei azok folyamatosan állítanak elő szépségeket.
Kedves hallgatóink, Kis István népi iparművész Fafaragóval, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével beszélgettünk. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is további kellemes rádiózást kíván a bemondó Klész Beáta. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.